Köszöntlek benneteket, mindannyiótokat. Isten hozott titeket. Csak annyi ismétlést, hogy természetesen ez a téma, hogy egy kapcsolat, és itt most még azt még jobban hangsúlyoznám, hogy ugye itt, hogy tartós kapcsolat, örökérvényű és a többi, hogy a mi kultúránkban ide a szerelem is kapcsolódik. Hogy általában ma már a szerelmünkkel házasodhatunk meg. És ez a két dolog, hogy tartós és örökérvény, hogy ez van bennünk szándékként, és ráadásul a szerelem ihletettségéből is nyerjük azt, ahogyan csillog a szembe. A szerelem logikája ez diktálja belülről bennünk. És akkor ezzel összefüggésben is itt megjelent a döntés és elköteleződés és a többi, és ezen a széken éljük meg, hogy na hát, ha ez megvan, akkor viszont, akkor azt a tényleg legyen örökké. Tehát akkor aztán biztonság. Na akkor aztán keretek, korlátok, szabályok, akkor aztán rend legyen, akkor aztán szabályozzuk úgy, hogy itt ne legyen valami baj. És ahogyan ez magából a szerelem logikájából is indul, természetes feszültségeink támadnak azzal, hogy kaland, hogy felfedezés, hogy utazás, megvan a hely. Hogy biztonság, helyet, kiszámíthatatlanság, hogy nem tudom, hogy hogy lesz a következő pillanatban, és ez nagyon izgató is tud lenni, és nagyon érdekes tud lenni. Ah. És a kettő egy föloldhatatlan feszültségben és dilemmában él bennünk, miközben mind a kettőt értékesnek tartjuk, igen ám, de ahogyan a szenvedély és a vágy a szerelem ihletettségében a kapcsolat első időszakában természetszerűen itt megélhető volt, így lehetne ezt mondani. Minél hosszabb ideje tart ez az együtt, annál nagyobb a kockázata a szenvedélynek. Minél többet kockáztatunk a szenvedéllyel, akkor nem csoda, hogy ebből a szempontból még ugyanannyi szenvedélyt sem szívesen vállalunk, mert ugyanannak a szenvedélynek egyre nagyobb a kockázata, mert egyre többet veszthetünk. Igen ám, de közben az emberi természetnek mégiscsak megvan az a sajátos logikája, hogy igen, egyre többet veszthetünk, de hogyha közben pedig ez a részünk, ami fölfedezni akar a szenvedély, az erotika és a többi, hát ha ez, és ha ez itt belül nem tud megjelenni, megjelenni kívül. Ugye, ahogy Eszter Perel mondta, hogy azt szokták mondani a kollégáim, hogy a szexuális élet intenzitása az idő előre haladtával általában a társkapcsolatban csökken. Mire én azt szoktam mondani, hogy nem csökken, csak nem ott éljük meg. Hogy a fantázia és a vágy és a szenvedély és minden egyéb már sok szempontból kifelé megy. Ezért volna érdemes most még egy lépést tenni, hogy itt ezen a széken tulajdonképpen milyen nehézségeink is várnak még, ami aztán az erotika kultúrájára, illetve arra, hogy a szenvedély és a vágy hogyan tud megmaradni egy tartós, hűség, elkötelezettség és a többi kapcsolatban, hogy létrejön itt négy dolog. Négy dolog. Ami szintén az anya-csecsemő kapcsolat világából jön. Ez pedig az, hogy nem, de itt éppen az elkötelezett kapcsolatban, ahol azt mondjuk, te vagy az igazi, és neked én vagyok az igazi, és te vagy a nagy ő, ez azt jelenti, hogy én is egy nagy ő vagyok, csak ezt nem érzem. De te mondtad, és próbálom elhinni, és létrejött a nagy mi. Hogy gondoljuk el a szeretetet köztünk? Éppen a tartós, szerelem ihletettségű, elkötelezett kapcsolatban, ahol oly nagyra tartjuk azt, hogy személynek tartjuk és látjuk, és személyszámba, emberszámba vesszük egymást. Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, természetesen föltétel nélkül szeress. Ezt kérjük. Hát hogy máshogy? És hogyha egy csecsemő azt mondja az édesanyjának szavak nélkül a létezésével, hogy szeress engem azért, mert vagyok, akkor ezt joggal teszi. Nagyon nagy probléma lenne, ha egy csecsemőnek a puszta létezésén kívül bármit tennie kéne ahhoz, hogy az anyukája, az apukája, vagy a nagymamája, vagy a babysitter, aki már most óper,
hogy ő azt mondja, hogy na jó, ha ez a feltétel teljesül, akkor kapsz enni. Ha ez a feltétel teljesül, na akkor tisztába teszlek. Vagyis az első, ami megnehezíti a helyzetünket abból a szempontból, hogy kilépjünk abból a csecsemőkori naivitástól ihletett felnőttkori állapotunkból, hogy a pillanat ihletettségére elsodró módon spontán történjen meg valami, aminek nem tudunk ellenállni, az az, hogy él bennünk valami ilyesmi, hogy hát a szeretet nem pont az, hogy föltétel nélkül. És a föltétel nélkül alatt azt értjük, hogy nem kell érte semmit sem tennem. És egy csecsemőnek semmit sem kell tenni, csak lennie, de ahhoz, hogy köztünk létrejöjjön a szenvedélyesség kultúrája hosszú távon, amiben természetszerűen vannak hullámzások, annak nem sok köze van ahhoz, amit egy csecsemő él át, már amennyire tudjuk, és azt üzeni a világnak, hogy feltétel nélkül. A csecsemő ebből a szempontból a maga módján nagyon passzív. Várja, hogy őt kielégítsék. Ő csak jelzi a szükségletét, a vágyát és az igényét. Ezt jelzi, és joggal várja, hogy aztán legyen valaki, aki által ő kielégül, és beteljesedik a vágya, és ő köszöni szépen, jól van. De egy tartós társkapcsolatban, felnőttek esetén, a férfinő esetén, ha szabad így mondanom, nem ördögtől való az, hogy a passzivitás helyett valamilyen cselekvésre adjuk a fejünket. Ez talán egy picit jobban passzol ahhoz a realitáshoz, hogy felnőttek vagyunk. De egyáltalán, hogy elkezdjünk cselekedni, a szenvedély megőrzése, föntartása, fölszítása, mindenféle hullámzással együtt való biztosítása érdekében, már önmagában a cselekvésről nagyon sokan lebeszélik magukat. Azzal, hogy hát most vagy szeretsz így, vagy nem. Most vagy elfogadsz, vagy nem. Hogy hadd élhessem már azt meg, hogy nekem ne kelljen csinálnom valamit azért, hogy te szeretsz. És ez a szenvedélyesség világára is döntő hatást tud gyakorolni. És azt mondom, hát ha már most én elkezdek irányulni arra, hogy a szenvedélyt hogy tudom föntartani, azt hogy tudom fölpesdíteni, hogy tudom a vágyakozásomat fölszítani, az már nem olyan. Emlékeztek, hogy sokszor mondjuk, hogy az már nem olyan. Ha szólni kell, az már nem olyan. Ha mondani kell, az már nem olyan. És ez visszafog bennünket abban, hogy cselekvőképesen a szenvedélyt és a vágyat ébren tudjuk tartani. Na most, azt mondja. Ide kapcsolódik, négy ilyen kifejezést így írtam le. Tehát az első, hogy ne legyen semmiféle föltétel. Hát engem föltétel nélkül. A második, erőfeszítés nélkül. Maradjon fönn a szenvedély és a vágy, az izzás, erőfeszítés nélkül. Azt tudjátok, egy pici baba mennyi idő alatt sérül meg annyira, hogy már nem tesz erőfeszítést azért, hogy a környezete felé a szükségleteit kifejezze. Hogy már lemond arról, hogy a környezete pozitívan válaszol. Hogy mennyi idő kell egy csecsemőnek ehhez. Ezek a kutatások nagyon megdöbbentő tapasztalatból vették a kezdetüket, mégpedig, hogy valamikor a 60-as években hirtelen ugrásszerűen megnőtt azoknak a felnőtteknek a száma, akik krónikus kapcsolati zavarokkal érkeztek különböző segítőkhöz. És a segítők tapasztalták ezt az ugrásszerű növekedését a kapcsolati zavarral, problémával élő felnőtteknek, és nem értették, hogy ez miért történik, és egyszer csak rájöttek, hogy ők háborús gyerekek. És akkor döbbentünk rá, hogy a háborús gyerekek csecsemőkor, kisgyerekkor, hogyha nem kapják meg a szükséges gondoskodást, akkor egy életre szólóan megsérülnek a kötődési képességükben. És ezt a kötődési, kapcsolati, képességi zavarukat egy életen keresztül viszik tovább. Erre úgy jöttünk rá a tapasztalatok révén. És innen ebből a kutatási folyamból derült az ki, hogy egy pici csecsemő számára egyetlen hónap elég. Egy hónap alatt vastagon meg lehet sérülni. Egy hónap. Hiszen egy pici csecsemő számára nincs idő, ő nem azt éli meg, hogy jó, várok anyára, majd jön, hogy a jelenben van. Ahogy erről beszéltünk, nincs idő. Ezért van a vágyainkban az, hogy a pillanat ihletettségére, a pillanat, és sodorjon el, és történjen meg. Tehát az első, hogy akkor szeress engem föltétel nélkül, amihez azt kapcsolom, hogy ne kelljen csinálnom, vagy cselekednem. Ne kelljen a szenvedélynek, a vágyakozásnak a kultúráját nekem föntartani, hanem szeress engem úgy, hogy én ezzel nem csinálok semmit. A második, erőfeszítés nélkül történjen meg. Erő, hát spontán magától ellenállhatatlanul sodorjon engem valami a te karjaidba. Mert akkor az igazi, ha semmilyen erőfeszítést nem kell tennem. Akkor az igazi. Ha csak úgy megtörténik velem és bennem, és az elsodor, és egyszer csak egymásé leszünk. Hát erőfeszítés, az ki van ilyenkor zárva? Az már nem jó. A harmadik, ez ne igényeljen semmiféle tudatosságot. Hát ez nem csak, hogy ne legyen erőfeszítése, tudatos erőfeszítésnek egyáltalán nincs akkor ilyenkor tere. Ez a csecsemő anya kapcsolat világából fakadó képzetünk. A szenvedélyre vonatkozóan is. Ne, attak a tudatosság kizárva, előfeszítés kizárva, föltétel nélkül. És a negyedik, mindez konfliktus nélkül történjen. Tehát a folyamat, hogy menjen végig, söpörjön végig, értitek? Tehát, hogy elindult, és mindenben teljes harmóniában legyünk. Tehát egy kicsit legyél lemaradva, mert te ne legyél gyorsabb. Mint a szívverések, hogy egymáshoz hangolódnak. Itt van bennünk akkor a szerelem ihletettségéből adódó, az anya-csecsemő kapcsolat logikájával párhuzamot mutató négy tünet, ami tulajdonképpen folyton folyvás lebeszél arról, amiről egyébként nem úgy le kell bennünket beszélni, mert sose akartuk csinálni. Tehát lebeszélni se kell nagyon. Ez, hogy föltétel nélkül, erőfeszítés nélkül, tudatosság nélkül lehessen, és a negyedik így volt, hogy konfliktusok nélkül. És csak így, jaj, de szép az élet másnak. Mindezt miért is akartam így összefoglalni, hogy miközben lehet, hogy ti bólogattatok azon, hogy igen, akkor szenvedély kultúrája, erotika kultúrája, vágyakozás, fölébresztés, a föntartás, még a hullámzásokkal együtt is, igen, igen, igen. És belül működik egy másik logika. Hát csak úgy, az már nem az igazi. Hát az már nem jó. Hát az már nem élvezetes, az már nem. Hol van az attól, ami... Hát az sehol sincs. Húsz év. Akkor mit tehetünk? Emlékeztek? De sokat beszéltünk arról, hogy a szabad döntéseink nyomán egy csomó nehézségünk támad. Emlékeztek erre? Hogy a szabad döntéseink nyomán három emberből kettőnél folyton folyvást megjelennek a következő tünetek. Igaz, hogy én döntöttem Brünnhilda mellett. Vaj, persze, én akartam. Igen, akartam. 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 Hát én akartam. Én kértem meg a kezét. Én vittem őt haza. És én voltam boldog. Az elején. De mint hogy a kedves ismerősöm ezt mondta, hogy Feri, akkor ez azt jelenti, hogy a többi nőt már nem. azt. Ebből adódóan, hiába élek Brünnhildával, akit szeretek, közben a gondolataim annál a 3,5 milliárd nőnél járhatnak, akikről most lemondtam, még tulajdonképpen most tudatosult, és tényleg lemondtam. Ez most komoly. Jó, mondjuk 3 millió, vagy milliárd, jó, de mondjuk azért a Kati meg a Mari még maradjon. Még őróluk külön elgondolkozom. És azért ez már elég nagy gesztus, nem? Tehát egy milliárd számra mondtam nőkről, hogy nem. Most, hogy az a kettőt föntartok, az nem annyira durva szerintem. Nem, tehát a veszteséghez képest nem annyira durva. Nem, az első szerelmemet azért csak úgy, na. Azért a Facebookon egy kicsit rá szoktam klikkelni. Mi van az én Katimmal? Hát nem az enyém, mert persze a házas, de azért csak én voltam az első. Azért az... Szóval, a szabad döntéseink nyomán mi történik meg? Megnőhet a veszteségtudatunk, mindazokkal kapcsolatban, akik nem lettek a mieink, most a szónak nem birtoklás értelmében. A döntési folyamatok megnehezednek, megnő a felelősség. Úgy érezzük, ez nagyon fájdalmas, hogy a relatív költségek megemelkednek. Ráadásul képzeljük el, hogy enyém lett a világ legcsodálatosabb nője, akkor enyém lett alatt nem a birtoklás értelmében való beszédet értem, te együtt élhetek vele, és nekem mondta azt, hogy igen. Hát most akkor végül is csak az történt, amit én elterveztem. Nem? Tehát azért meglepetés nem ért. Mert én választottam, és azt mondtam, legyen az enyém, és akkor enyém lett, és akkor ennyi. Erre azt mondják a kutatók, ha be is teljesedik az, ami ott volt a vágyamban, 3 emberből 2 számára a pozitív fordulat megszűnik. Nincs pozitív fordulat, mert csak az lett, amit akartam. Ám de a csalódás esélye maximális. Mert ha csak egyszer nem vagy olyan, amilyennek szeretnélek, akkor már nem vagy olyan, akkor csalódok. Ha olyan vagy, akkor azt mondom, ezt vártam el. Hát itt rendkívüli dolog nem történt. Hát pont azért vettelek el, mert ilyen vagy. Hát jónak kell lenned nyilván. Nem, hát ezért vettelek el? Na, most egy kicsit tudom, hogy bántó, de azért a mihez tartás vége. És most a szenvedély kultúrájával összefüggésben egy új gondolatot hoznék, hogy mi az, ami ilyenkor még megjelenik. Hát mit vesztek el? A beteljesülés eufórikus pillanataiban. A vágyat. Mert beteljesedett. Ezért elvesztem a vágyat. Az van bennem, hát miért az évek, és miért az udvarlás, és miért, hogy beteljesedjen. És ha beteljesedik, hát ez hát kimondhatatlan szavakkal leírhatatlan. Csak közben elvesztettem a vágyat. Hát a beteljesedésben nincs vágy. Mert most teljesedett be. Szóval, ami megnehezíti a vágynak és a szenvedélynek az ébren tartását, az pont az, amire vágytunk, hogy most beteljesedett. És hogy velem vagy, és elérhető vagy, és kéznél vagy, és a szónak nem birtoklás értelmében, de az enyém vagy. És közben pedig emlékeztek, elkezdtük azt a folyamatot erősíteni, hogy de legyél is. Tehát, hogy legyen biztonságos itt nagyon. Tehát elvárások, szabályok, normák, rutin és az összes többi. Nehogy baj legyen. A vágynak és a szenvedélynek a beteljesedés nem tesz jót. És itt van egy nagyon-nagyon nagy piszokság, amit szeretnék megemlíteni. Ez pedig az, hogy a szeretői viszonynál egy olyan fölspannolt érzelmi állapot és lelki helyzet jön létre, amivel ez itt, ha most csak a szenvedély szempontjából nézzük, alig-alig vetekedhet. Mert éppen azáltal, hogy titok, és nem lehet, és kockázat, és ismeretlen, és itt a szenvedélynek egyszer csak valami nagy ereje jelenik meg. Hogy már felnőtt nőként is az a gyerekkori élményvilágban bennem, hogy a család magától működik. Hogy az a jó család, meg az a jó társkapcsolat, ami magától működik. Pont attól jó. És azzal adja a visszaigazolását annak, hogy megtaláltuk az igazit. Hogy magától működik. És ha nem működik magától, az tulajdonképpen már azt mutatja, hogy hol is az a harmadik fél? Hát, hogy baj van a személlyel. Törvényszerűen akkor most derült ki. Jaj. Szóval a tudatosság, az irányultság, az erőfeszítés a szenvedélynek az erotika kultúrájában való föntartásához. Ugye most erről beszélek éppen, hogy az erotika akkor is létezik, hogyha nincsen szexuális aktus. Az erotika, ugye, az nem a szexualitásnak a szinonímája. Ugye emlékeztek, hogy Eszter Perel azt mondja, hogy az előjáték akkor kezdődik, miután fölébredtünk az előző orgazmusból. A kielőgülés után, és másnap reggel kezdődik a következő találkozásunk, szexuális egyesülésünk előjátéka. Hogy amikor az a nő elgondolkozik azon, és elkezd fantáziálni, hogy tulajdonképpen mivel okozhatnék örömöt a férjemnek. Mivel tudnék esetleg valami meglepetést is okozni? Mit kellene csinálnom ahhoz, hogy lássam a szemében a szenvedélyt? Vagy lássam az örömöt? Vagy lássam a meglepetést? Vagy lássam a vágyat? Mit is kellene nekem ehhez csinálni, hogy ez megtörténhessen? És ezen elkezdek fantáziálni. És itt nem a szexuális aktusról van szó, hanem arról, hogy köztünk van egy kapcsolat. És ebben a kapcsolatban, mi az, amire úgy fölkapnád a fejed? Jó értelem. És akkor képzeljük el, hogy eltervezel valamit. Valami meglepetést, ami titok, ami, na, akkor elmegyek vásárolni, ezen ötletelek, hogy legyen, és milyen finom legyen, és miközben csinálom, ez az erotika kultúrájának a része. Mert kapcsolatban vagyok valakivel, és benne vagyok valami vágyakozásban és várakozásban. És hogy ez valódi kultúra legyen, az is bennem van, hogy ahogyan ezt csinálom, még semmi beteljesülés nincs, sőt kockázatom is van, hogy nem csak a beteljesedés értékes, a vágy milyen értékes. Hogy a szenvedély milyen értékes, anélkül, hogy beteljesedne, hogy annak van önmagában értéke. Így köztünk egy tartós kapcsolatban, ahogyan számunkra fontos a szenvedély világa. Hogy ez önmagában nagyon értékes. Ezért a szenvedély, vagy az erotika kultúrájában egészen más logika érvényesül, mint a mennyiségi kultúra. Nem a számok bűvöletében vagyunk. Hát ahogyan eltelik egy nap és két nap, és kitalálom, hogy csinálom, és vagy elkezdem hétfőn, hogy ez hétvégén lesz, és az hogy lesz, és hogy... Tehát akkor az erotika kultúrája édes testvére az etika kultúrájának. Hogy éppenséggel akkor engedhetem át magamnak a lehető legszabadabban az erotika kultúrájának, ha ezzel párhuzamosan a morális intelligenciám fejlett, és az etika kultúrájában is egyre mélyebb gyökeret eresztek. Hát akkor tehetem azt meg, hogyha közben szilárd talaj van a lábam alatt. Akkor is lesz benne mindig valami titok, valami kockázat, valami félelem, ez lesz benne. De azért engedhetjük ezt meg magunknak, mert morális intelligenciával rendelkezünk. A kettő nem szemben áll egymással, hanem éppen lehetővé teszi, hogy egy szabad ajtót nyissak az erotika kultúrájára. Azért, mert bejáratos vagyok, és otthonos vagyok az etika világában. A kettő kiegészíti egymást, tartja egymást. A kettő együtt jár, etika és erotika, és meg is erősítik egymást, lehetővé teszik egymást. Há. Mert ha csak az egyik van, akkor ha csak a másik van, olyan savanyú lesz az élet, ha csak etika van. Ott meg lehet, hogy nagyon édes, csak hát na, neked édes, mások meg sírnak, nekik sós. Ezt az egy gondolatot akartam még, hogy ugye, ha itt vagyunk, és azt mondom, Brünnhilda az enyém, az nem hat jól a vágyra, mert az enyém. Hát itt van. De ha megengedem, amiről beszéltünk, hogy szabad legyél, és megélem azt, hogy bármikor mondhatsz nemet, és néha a nem nélkül is távol érezzük magunkat egymástól, hogy a szenvedély hullámzik, de ezt el tudjuk viselni, nem kérjük számon egymáson azt, hogy most benned miért nincs, vagy miért van, hanem egyszerűen elfogadjuk, hogy néha természetesen távolodunk egymástól, néha közeledünk, néha így vagyunk, és néha úgy, és ez belefér, mert hogy egy hosszú távú kapcsolatban ez a hullámzás belefér, a rövid távúban nem fér bele. A rövid távúban csak a fönt fér bele, a lent már nem. De egy hosszú távúban belefér ez is, és az is, és így is lehetünk fönt és lent, és ez belefér. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy a vágyamat az kelti föl, hogy elismerem ezt a szabadságot, amivel rendelkezel, amit nem tudok tőled elvenni, és ezért nem tudlak birtokolni, de közben vágyom arra, hogy birtokoljalak. De tudom, hogy nem tudlak. Vágyom rá, de lemondok róla, és közben ezzel szabad teret adok arra, hogy te az enyém legyél. Hogy azt élem meg, hogy akkor leszel csak az enyém, ha nekem adod magad. Sosem leszel az enyém, ha birtokolni akarlak, mert nem lehetsz úgy az enyém. Egyféleképpen lehet valaki az enyém, ha nekem adja magát. És hogy ez fölfokozza a vágyam. Hogy tudok-e úgy lenni melletted és veled, hogy te nekem akard magadat adni.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió.